Ma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupus atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Szent Jónásra.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádiót hallgatják. Én Kocsiska Mira Napsugár vagyok, mai vendégem pedig Beller Barnabás, akivel a fenntarthatatlan fogyasztói társadalomról fogunk beszélgetni. Szia, Barnabás!
Szia, Kamilla!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásom. Nagyon érdekelne, hogy pontosan mi ez a fenntarthatatlan fogyasztói társadalom, mert szerintem, ahogy én is tudtam az elején, nagyon sokan még nem tudják, úgyhogy kérlek, mesélj nekünk erről.
Hát én is néztem azért egy definíciót hozzá, hogy pontosan hogy van ez megfogalmazva, mert ugye benne van ez a fogyasztás szó, és érdekes módon én meglepődtem azon, amikor egy olyasmit olvastam a definícióban, hogy a fogyasztói társadalomban ez egy ilyen általános cél az emberek számára, hogy fogyasszanak, hogy anyagi javakat, hát mondjuk, hogy vásároljanak, vagy felhalmozzanak, vagy kifejezzék magukat benne, vagy stresszt csökkentsenek vele, vagy meghatározzák magukat benne, tehát ez valahogy mind azért hogy ide kapcsolódik ehhez a dologhoz, és a fenntarthatatlan az szerintem úgy kapcsolódik hozzá, hogy nyilván van ennek egy mértéke, hogy mennyi javak, mennyi tárgyak, mennyi vásárlás történik, és ez honnan jön oda, milyen módon van előállítva, ennek milyen ökológiai költségei vannak. És itt azt látjuk, hogy az az életmód például, amiben mi is élünk, annak van egy csomó olyan velejárója, aminél kétséges, hogy ez fenntartható, mondjuk a fizikai erőforrások, vagy a környezeti erőforrások szempontjából. Mondjuk így.
És itt például milyen vásárlásra gondolunk, ugye, ahogy te beszélt, vagy te mondtad. Mit jelent itt a vásárlást?
Hát szerintem induljunk el egészen onnan, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen fizikai tárgyak vesznek minket körül, és hasonlítsuk össze azt, hogy mondjuk a jelenkorunkban honnan származnak ezek a fizikai tárgyak, meg mondjuk ők szüleinknél, hogy voltak ezek a dolgok. Tehát azért nagyon más az, amikor valaki úgy szerez meg egy zakót, hogy azt a falunak a szabója megszabta, megvarta, és elkészítette saját kezüleg, azokból az alapanyagokból, amihez ő hozzáfért, arról a környékről, tehát nem volt az, hogy egy ilyen, hogy beszállították volna máshonnan, és akkor ő arra vigyázott, hogy az egy ilyen értékes dolog volt, kifizette igazából a munkát is vele, és akkor ott volt az akója, vigyázott rá, és egész életén keresztül, vagy mondjuk, mit tudom én, évtizedeken keresztül azt hordta. Ezzel szemben, hogyha megnézzük, hogy mondjuk mi egy, most nem akarok reklámot mondani, de bemegyünk egy plázába, és látunk egy üzletet, hogy honnan jön az a zakó, kik készítették el, milyen költségekkel, milyen marketinggel, mennyit fizetünk érte, mennyi volt az anyagköltség. Az anyagköltséget azt vajon milyen szempontok alapján számolták ki? Azért, hogy minőségi legyen, hogy hosszú távú legyen, hogy meg lehessen javítani, ha elromlik, vagy úgy, hogy minél olcsóbb legyen, hogy a profitot növelje a cégnek, tehát hogy minél több bevételük legyen. Olyanok is vannak, olyan teóriák, hogy érdemes úgy meggyártani ezeket, hogy azért egy idő után elromoljon, hogy legyen új, mert az nagyobb profit, hogyha többet adhatunk el, nem biztos, hogy megéri olyan minőségi dolgokat csinálni. Ezt most mind pénzügyileg értem, tehát így értékrend szempontjából ez nem egy jó hozzáállás. Satöbbi, satöbbi, de a lényeg az, hogy most csak egy zakóról beszéltünk, de az, hogy készül az el, hogy milyen szellemiségben készül el, akár ilyen profit termelés szempontjából, az nagyon nem mindegy. És szerintem ez lesz itt egy nagy kérdés erről az oldalról, hogy amikor fenntarthatóságról beszélünk, és arról beszélünk, hogy amúgy emberként minek vásárolunk. Tehát igazából mi az az emberi motiváció, mi az az emberi szükséglet, amiben vásárolunk, akkor ebben hogyan gyakorolunk egy olyan tudatosságot, ami a mi életünkben is igazából egy ilyen hosszú távú boldogsághoz visz. Tehát itt nagyon fontos ez a hosszú távú, mert nagyon más lehet egy rövid távú boldogság is egy hosszú távú boldogság, de ez az egyén élete. És hát társadalmi szempontból meg az egy nagyon fontos kérdés, hogy mi olyan társadalmat tartunk fönt, ahol majd az ükunokáink is boldogan élhetnek, és nem isszák meg a levét annak, hogy most bizonyos dologban túltermelünk és felelőtlenek vagyunk. És hogy tudunk ebben határt húzni. És tudnak-e mondjuk a nagy cégek ebben határt húzni, akik azt látják belőle, hogy hát igen, megkaptuk a büntetést azért, mert nem fenntartható, ahogy termelünk, de tegyük rá azt a pénzt az árára az árunak, és akkor majd a vásárló kifizeti szépen a büntetést, mert ilyen is van.
Van egy ilyen mondás, hogy a drágább jobb. Vagyis hát ez nem is feltétlenül egy mondás, hanem hogy az emberek általában így gondolják, hogy neked erre mi a véleményed?
Hát úgy, tehát egyrésztről, hogyha belegondolok abba, hogy mondjuk nem tudom, kenyeret akarunk venni, és megveszünk egy kovászos kenyeret valakitől, aki a saját kemencéjében elkészíti azt olyan búzából, olyan eljárással, ami időigényes, ami nem futószalagon termelődik, és ő megkéri ezért az árát, ott tényleg azt gondolom, hogy bizony, ott arról van szó, hogy az egy minőségileg is jobb termék, és valamivel fenntarthatóbb. De hogy közben az árnak nem csak ennyi szerepe van, tehát nem csak a minőségről árulkodik, hanem annak van egy olyan szerepe is, hogy ha én egy drágább dolgot veszek meg, akkor azzal nem csak azt a tárgyat veszem meg, hanem a tárgyal járó nem biztos, hogy feltétlenül reális, de a tárgyal járó státuszt, a tárgyal járó ilyen vélt megbecsültséget. Mert azért nyilvánvalóan látjuk azt, hogyha mondjuk megnézzük, hogy mit fotóznak például a paparazzik. Azért ők fotózzák azt, hogy ott van valami híresség, és hogy mondjuk milyen óra van a kezén, milyen márkájú a sportáskája. Egyrészt ez nagyon jó a cégnek, de lehet látni, hogy egy csomó embernél nem biztos, hogy tudatosan, de beindul az, hogy valamiféle elérendő vágyam nekem megjelenik azzal a termékkel kapcsolatban. És engem pszichológusként az érdekel, hogy valójában mi az igazi motiváció. Tehát amikor valaki megvesz egy táskát, akkor ő neki a táska fontos, vagy az ilyen érzelmi, státuszbéli velejáró, amit nem biztos, hogy tudatosítunk, de nagyon erősen ott van, és amit azért a reklámok is nagyon erősen felhasználnak, amit az influencerek nagyon erősen felhasználnak, tehát végső soron a marketing, a cégnek a marketingje használja annak érdekében, hogy nagyobb eladást hozzon. Igen, remélem így értető, hogy miket akarok összeszedni.
Akkor te úgy gondolod, hogy ezek a márkák, vagyis hát igazából itt nem is feltétlenül a márkákat fizetik meg, hanem azoknak a nevességét. Te úgy gondolod, hogy ezek a szociális életben magasabb rangot jelentenek?
Hát vannak helyzetek, ahol azt látom, hogy igen. Tehát ugye dolgozok iskolapszichológusként is, és nem egy olyan helyzetet láttam, ahol ténylegesen például egy kamaszosztályban, ott, hogyha csak a kamaszkort nézzük, nem csak embernél, hanem állatoknál is, ott nagyon fontos a státusz, hogy a kortárs csoportban, akár egy osztályközösségben, vagy bármilyen kortárs közösségben, az, hogy ki milyen szerepet foglal el, az ott az érzelmek meg az önmegítélés szempontjából egy tök fontos dolog, hogy ne érezzem azt, hogy én egy ilyen, tehát hogy én nem tartozok ide, engem nem vesznek számba, engem nem vesznek komolyan, engem lenéznek, ez kamaszkorban egy ilyen nagyon szorongató dolog tud lenni. És emiatt megjelenik egy igény arra, hogy ha én a közösségben vagyok, akkor ott nekem legyen egy olyan státuszom, amiben én mondjuk azt, hogy biztonságban érzem magam, vagy kiegyensúlyozottan érzem magam. És amikor például azt látom, hogy valakinek azt mondják, hogy mi ez a béna cipő, akkor ott nem csak ennyi hangzik el, hanem ott az is elhangzik, hogy téged nem tartunk olyan nagy státuszú valakinek. És ez nem jó. Tehát ez nem egy szerencsés dolog, mert valójában a cipőnek nem kellene, hogy összefüggése legyen ezzel, hanem tök fontos lenne, hogy olyan emberi értékek mentén alakuljon. Hát ez a státusz sem feltétlenül, hanem mondjuk a tisztelet, ahogy a másik emberre tekintünk, ahogy a másik felé fordulunk. De hogy ezeknek a mozgatórugóit látom, hogy sokszor összekapcsolódik márkákkal. És az a helyzet, hogyha megnézzük azt, hogy mit csinál egy marketing cég, ők ezt nem véletlenül csinálják így, hanem tudatosan. Ők pontosan tudják, hogy mondjuk a kamasz az a korosztály, ahol igenis nagyon jó eredményeket fogunk elérni, hogyha hatunk ezekre a mechanizmusokra, ezekre a társas mechanizmusokra. És nagyon fontos az, hogy mi meg tudatosítsuk, meg aki mondjuk nem tudom, kamaszokkal foglalkozik, akkor legyen erről beszélgetés, hogy amúgy nézd meg, hogy egy-egy ilyen dolog, mert azért azt látom, hogy ezek nagyon gyorsan jönnek, nagyon automatikusan, hogy mondjuk azt mondják, hogy hú, de béna neked a ruhád. De azért gondold végig, hogy ez sokkal bonyolultabb ez a mondat ennél, hogy mi ezeket megnézzük, mert erre egy iparág épül rá. És hogyha tudatosítani tudod, hogy én a másik embernek az értékét nem a ruhája mentén fogom látni, hanem azokat meg kell találni, hogy mik azok a dolgok, amik mentén tudunk kapcsolódni, amik mentén elismerhetem őt, mik azok a dolgok, amik az én belső elvárásaim. Tehát ezeket nagyon fontos magamnak megfogalmazni, mert a fogyasztói társadalom ezeket kínálja, anélkül, hogy ezeket észrevennéd. És hogyha nem futod le ezeket a felülvizsgáló köröket, akkor nagyon gyorsan, vagy nagyon könnyen be tudnak épülni. Lehet kicsit általánosítok, de azért ez tendenciaként megjelenik.
Egyébként említetted, hogy a kamaszkor. Ez többször is elhangzott, hogy a kamaszkor. És egyébként régebben, én legalábbis így látom, alapvetően tényleg a kamaszokra volt jellemző, meg most is. Viszont én azt látom, hogy minél nagyobb lesz a telefont használó kisebb gyermekek száma, annál nagyobb a kisebb gyermekek körében is ez az ítélkezés. Vagy hát nem tudom, hogy ezt mennyire lehet ítélkezésnek mondani, de tulajdonképpen az igazából, hogy már az ilyen 4-5 éves gyerekek is már megszólják a másikat, hogyha már nem olyan a cipőjük, mert nem csak azért, mert ezt látják otthon, hanem mert azt látják az interneten, hogy minél drágább, minél márkásabb egy ruha, annál jobb. És hogy mit gondolsz, ennek mi az oka?
Amúgy csak egy zárója, hogy én azt hittem, hogy idősebb korosztályt fogsz mondani, hogy az idősek is ugyanezt csinálják, nem csak a kamaszok, mert az is tök jó. De hogy igen, hogy miért megy ez lefele? Hát én gyermekpszichológiai szempontból gondolkozok, meg ilyen fejlődés lélektani szempontból, ahol az az egyik kiinduló pont, hogy különböző életkoroknak megvannak azok a sajátosságai, amik mentén a gyerekek úgy tudnak fejlődni, ahogy azt életkorilag várjuk. Nyilván vannak egyéni eltérések, vannak mondjuk atipikus fejlődések, most nem megyek bele, de azt tudjuk, hogy mondjuk nyilván a 18 karikás film, annak is megvan az oka, hogy az alatta lévő életkor miért ne nézze azt meg, mert még nincs a személyiségfejlődés egy olyan szinten, ahol az ott látott tartalmakat megfelelően tudná keretezni, hanem őt azt még ilyen mikrotrauma-szerűen, tehát valahogy őt azt érzelmileg nem egy szerencsés módon érinti. A lényeg az, hogy én azt látom, hogy a mondjuk a közösségi média, a telefonhasználat, azok nem tartják tiszteletben ezeket az életkori sajátosságokat. Tehát nem úgy tervezik meg ezeket, hogy mondjuk aki 12-3 éves, az olyan tartalmakkal találkozzon, ami ténylegesen ezeket veszi figyelembe, hanem össze-vissza van. Sőt, nem is ez nem igaz, hogy össze-vissza, hanem az szerint működik, hogy az algoritmus, ami működteti ezt a közösség média felületet, az annak az a célja, hogy növelje a képernyő időt, tehát növelje az ott töltött időt és a figyelmet, amit rászentelünk. És amúgy, hogyha ezt a képletet nézzük, akkor oda igenis, tehát a növekedés szempontjából sajnos az egy előnyös dolog, hogyha olyan tartalmakat adunk a fiataloknak, amitől ők ott ragadnak, ami őket érzelmileg befolyásolja. Mert hogyha téged valami érzelmileg befolyásolt, mert mondjuk megnéztél egy olyan videót, ami felkavart, akkor tudattalanul vissza akarsz menni ahhoz a tartalomhoz, hogy valahogy helyre tedd. De ez egy manipuláció. Tehát itt ez a durva, hogy a profit oltárán feláldozzuk az életkori sajátosságoknak a működését. És a lényeg az, hogy egy kisebb korosztálynál, tehát ott ahhoz, hogy a személyiség egészségesen fejlődjön, ott igazából határokra van szükség. Arra van szükség, hogy neki ne kelljen az egész világról gondolkoznia. Ő jár mondjuk alsó tagozatba, általános iskolába, ismeri azt az osztályát, vannak otthon barátai, van otthon a saját háza, néha átmegy a másikékhoz, néha a mamáékhoz, mondjuk nem tudom, de ez a világ. Ebben a világban határozza meg magát, ebben a világban van 40-50 ember, és ő ebben a 40-50 emberben keresi az összehasonlításokat, velük alakít viszonyokat, és hogyha ez meg tud történni, akkor a személyiség az tud a maga természete szerint nyugodtan fejlődni. Na most, hogyha gyerek kezében adunk valami olyan eszközt, ami mondjuk a közösségi médián keresztül teljesen eltörli ezeket a határokat, mert összehasonlíthatod magadat Észak-Amerikában valakivel, vagy Dél-Afrikában, vagy nem tudom, és ráadásul ezek nagyon erős ingerek, viszont nem a valóságban éled meg őket. Tehát, hogy hatnak rád, de nem tudsz vele mit kezdeni. Most gondoljuk azt el, hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy nem tudom, valakit mondjuk bántalmaznak egy osztályban egy videón keresztül. Hogyha ezt a valóságban látnánk, akkor vagy elmenekülnénk onnan, vagy odaszólnánk, hogy na jó, ezt most fejezd be. Tehát valahogy közbeavatkoznánk, de amikor nézel egy videót, tehát ott nem tudsz közbeavatkozni. De közben, ha érzelmileg megérint, akkor mégiscsak megérintett, de nem vagy benne cselekvőképes. És ez okoz egy nagyon erős frusztrációt, és egy olyan társas összehasonlítást, aminek még nem kellene akkor abban az életkorban ott lennie. Ezzel az a gond, hogy egyrészt ezt nagyon jó lenne ellensúlyozni valós, személyes és reális kapcsolatokkal és kapcsolati történésekkel, tehát nem tudom, ami régen volt, hogy kimegyünk játszani együtt, és akkor az egyik megsértődik, akkor ők rosszban vannak fél óráig, de utána megbeszélik, mert ebből a dologból megtanulják azt, hogy működik egy kapcsolat. De hogyha ez online térben zajlik le, ott nem adottak ezek a lehetőségek, hogy te így cselekvőképes maradjál ebben. Úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos dolog, és ebben nehéz ma határokat húzni, mert ez egy általános tendencia, hogy miért ne kapjon a gyerek telefont, és szülők mondják is, hogy hát de hát hadd kapjon, mert akkor így fog tudni majd fejlődni, így fogja ismerni ezeket a technológiákat. Igen, csak ez nem egy egyszerű használati eszköz a telefon, az egy végtelenül okos valami, ami folyamatosan gyűjti rólad az adatokat, és nagyon is használja azokat. Az a lényeg, hogy... Most egy kicsit elfelejtettem, hogy mit a jó konklúzióm volt, de mindjárt eszembe jut, vagy nem fog eszembe jutni, na mindegy. Tehát a lényeg, hogy ezeket tényleg érdemes tiszteletben tartani, mert akkor tud megtörténni ez a reális személyiségfejlődés.
És egyébként az előbb mondtad, hogy azt hittem, hogy az idősebb karasztályt fogom mondani, akkor az idősebb karasztályra kiterve, én egyébként azt látom, hogy már az idősebb karasztálynál, akiknek ilyen hát akik ilyen 30-35 évesek, akiknek most lesz még csak gyerekük, vagy már esetleg pici gyerekük van, náluk is már elindult ez a kiskorban telefon, csak adjuk a gyereknek a telefont, és akkor addig is csöndben van, meg ilyenek, hogy te hogy látsz, hogy ez azért van, mert már nekik is odaadták a telefont, hogy annyira teszik nekik, hogy meg akarják osztani ezt ők is a gyerekeikkel.
Nem vagyok ebben biztos, mert nagyon sokat látom azt is, hogy nagyon, tehát hogy szülőket nagyon sok olyan tartalom éri, hogy tessék ebben tudatos lenni, mert ez egy nagyon komoly veszélyforrás a gyerek fejlődésére, és sokan vannak, akik ebben tudatosak akarnak lenni hosszú távon, de ez nagyon nehéz, mert nagyon sok olyan tényező van, amit így nagyon nehéz kizárni ebből a dologból. Tehát tegyük föl, hogyha mondjuk mindenkinek van okos telefonja az osztályban, csak a te gyerekednek nincsen, akkor a gyerek folyamatosan azt fogja megélni, hogy ebből a dologból ő kimarad, és emiatt lesz köztetek egy feszültségforrás. És akkor ezzel neked szülőként valamit kezdened kell. Korábban ott azt látom például, hogy mondjuk az, hogy te egy ilyen újszülött csecsemőt végig kíséri az első két életévén, az egy annyira ilyen elemi élmény, mert a gyerek az első két életévben tanulja meg, hogy egyszerűen mi az, hogy világ, mi az, hogy kapcsolat, mi az, hogy anya, mi az, hogy apa, mi az, hogy én. Hogyha most itt van egy pohár a kezembe, egy pici csecsemőnek az sem egyértelmű, hogy ez a pohár, ez nem a kezének a folytatása, hanem ez egy külön tárgy, és ez fizikailag elkülönül egymástól, ezt is meg kell tanulnia. És azt is meg kell tanulnia például, hogy anya figyelni fog rám, bízhatok benne, bízhatok abba, hogyha nekem valami bajom van, feszültségem van, akkor oda fog jönni, és engem megvigasztal. Na most ez nagyon fárasztó, hogyha ez 0-24-ben van, és szülőként te benne vagy egy olyan folyamatos leterhelésben, hogy a gyerek mindig jön utána, nem tudom lerázni magamról, és közben meg alig találkozok emberekkel, mert amióta szülő vagyok, azóta mindig itthon vagyok, előtte ide jártam, ezt csináltam, azt csináltam, és most ezt nem tudom megtenni, nem akarom nézni a telefonomat, mert akkor a gyerek nem látja a szemkontaktus, és múltkor olvastam a Facebookon, hogyha nem látja a szemkontaktus, az kötődési zavart okoz, de közben én nézném a telefonomat, mert ott tudnék csak kapcsolatot tartani a szociális világgal, és akkor adjunk egy mesét a gyereknek, mert az egy órára lefoglalja, és én végre megnyugodhatok. Tehát ez a szülőnek az élményvilága, csak közben kérdés, igen, hogy akkor erre mondjuk, hogy digitális cumi, hogy valami, ami a gyereket arra az időre leköti, csak arra vigyázni kell, hogy egy ennyire intenzív eszköz, mint a telefon, ami ennyi ingert ad, egy ilyen nagyon formálódó agynak, ami még egy-két éves korban van, ez akkora löket, hogy az agy szerkezete is máshogy fog alakulni, hogyha ebből ő sokat kap, sőt nem is olyan sokat kapjon, hanem egy napi egy óra például is már így hat. Úgyhogy azt nagyon megértem, hogyha például nincsenek ott nagyszülők, nincsenek olyan erőforrások, akkor nagyon nehéz szülőként ott lenni, és ebben a nehézségben egy megváltásnak tűnhet ez a telefon és a digitális cumi. Csak sajnos nagyon nagy az ára. És én például mindig azt mondom, hogy mondjuk a mazsola és tádétól még senki nem kapott dopaminfüggést, mondjuk így. mert hogy egy olyan szórakoztató tartalom volt, aminek a ritmusa, a kidolgozása, a tartalma az sokkal követhetőbb volt idegrendszerileg. Mert azok a mesék, amik ma vannak, azok nem követhetők idegrendszerileg. Úgyhogy itt is azt gondolom, hogy érdemes tudni, hogy milyen eszköz van a kezünkben, érdemes tudni, hogy a gyereknek ebben az életkorban mire van szüksége, és ezekben határt kell húzni, és segítséget kérni, hogyha ez nehéz, mert ez egy nehéz dolog. Ez a technológiai eszköztár, ez nem arra van kitalálva, hogy mi emberként egészséges legyünk, hanem arra, hogy mi emberként fogyasztók legyünk, és itt jutunk vissza a fogyasztói társadalomhoz, hogy ennyire betüremkedik az életünkbe.
Az elején említetted, mikor a kérdésemre választottál, hogy a gyerek kirekesztett lehet azért, mert neki nincsen telefonja, és emiatt létrejöhet közte, meg a szülő között egy feszültség. Hogy gondolod szülőként, melyik a jobb döntés? Bevállalni ezt a feszültséget a gyerek jóléte érdekében, vagy inkább a kezébe adni a telefont, ami hát valljuk be, hogy azért nem a legártalmatlanabb eszköz. Hogy szerinted melyik a jobb választás?
Most az jutott közben eszembe, hogy melyik országban beszélünk erről, mert mondjuk Ausztráliában 16 év alatt betiltották a közösségi médiát, és egész nagy szerepük volt az ottani diákparlamenteknek is ebben, mert meg tudták fogalmazni, hogy bizony amúgy ez egy probléma, és valami legyen valami nagyobb szabályozás ebből, mert nagyon nehéz ezt összetartani, de mindegy, ez csak egy kitérő. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, hogy egy ilyen helyzet kialakul, akkor ott a legfontosabb dolog először is az, hogy megértsük, hogy valójában mi az igazi szükséglet emögött a dolog mögött. Tehát, hogyha én azt érzem, hogy engem akkor fogadnak el, hogyha nekem van ilyen eszközöm, akkor ott vissza kell menni, és nem látni kell, hogy nem az eszköz a lényeg, hanem annak az élménye, hogy én egyenértékű tagja vagyok a közösségnek. Annak az élménye, hogy én nem maradok ki helyzetekből, vagy legalábbis nem olyan nagy mértékben. Azért az nagyon fontos, hogy a mai világban biztos, hogy kimaradunk dolgokból, tehát azt így tudni kell, meg ezt így le kell szögezni, hogy vannak dolgok, amiből kimaradunk, de az igaz, hogy mondjuk 13 vagy 14 vagy nem tudom hány évesen, így kamaszkor közepén, ott ez még nagyon erős élmény ilyenkor. De hogy érdemes végig gondolni alternatívákat, hogy például ha nem lennének osztálycsoportok, ahol mondjuk vége a sulinak és este is folyik a beszélgetés teljesen korlátlanul, ha ez nem lenne, akkor nem kellene, hogy ott legyen ez az igény, mert akkor nincs valami, amiről lemaradhatnék. Mégis ott van. Oké, akkor ezzel mi legyen? Beszéljünk arról is, hogy de mi lenne, hogyha mondjuk, nem tudom én, elmennétek együtt, csinálnátok valamit közösen, és utána hazamenne mindenki, és lezárná ezt a dolgot. Szoktatok-e amúgy erről beszélgetni? Vannak olyan emberek az osztályban, akik szintén amúgy ezt érzik, hogy igazából nem szeretjük ezt a telefonos életünket, de hogy muszáj. És akkor, hogyha mondjuk vagytok öten, akkor találjátok ki öten azt, hogy ezt hogy veszitek a kezetekbe. Nem lesz könnyű, mert először mindenki furcsán fog rátok nézni. De így lehet kontrollt venni valami dolgon. Esetleg segítene az, hogyha barátaidat meghívnánk, hogy szerveznék nekik közös programot, vagy inkább, jó, akkor szervezte, mert arra azt mondja rá, hogy nem, ide hozzánk ne jöjjenek, mert szülők itt vagytok, és a szülők éppen nem menők ebben az életkorban. Oké, jó, de akkor mi kell hozzá? És akkor visszaépíteni azt a természetes kapcsolódást, ami nem a telefonon keresztül történik. Erre kellene törekedni. De ez nagyon nehéz. És tényleg lesznek olyan helyzetek, ahol azt mondja, hogy a gyerek, hogy de ezek az idők már elmúltak, már minden itt történik, hát ezt nem lehet megállítani, akkor keresni kell, hogy hol lehet valamit mégis visszahozni belőle, mi az, amit nem. Hogyha azt döntünk, hogy oké, akkor mégis kap okos telefont, akkor viszont ott nagyon az elején le kell fektetni, hogy tényleg mik lesznek a korlátok, mi ennek az értelme, és ezeket tak-tak-tak így tartani kell. Mert amikor már ilyen 22-3 éves korodban jönnek az első olyan élmények, hogy amúgy mi az, hogy én nekem naponta 6 óra a képernyő időm, amúgy minek, meg nem tudom, és hogy akkor ott azért már tudod azt, hogy leülsz és elkezded ezeket beszabályozni, de én azt tapasztalom, hogy ameddig mondjuk 14 éves vagy, addig tényleg kell legyen valaki, aki azt mondja, hogy bocs, itt a határ, nem ellenet teszem, hanem azért, mert ez a telefon, ez egy ilyen eszköz. Az nem fogja őt érdekelni, hogy neked mennyi a képernyőidőd, meg hogy belőled mi lesz majd hosszú távon, nem az a célja. Lehet kicsit tágan fogalmaztam, de valahogy így.
Nem, abszolút értető volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk erről, és hogy ma itt voltál velem. Remélem, hogy majd még tudunk erről beszélgetni, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos téma, és abszolút érdekes is. Igen. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, majd még beszélgetünk erről.
Örülök, én is köszönöm.
Kocsis Kamilla Napsugár beszélgetését hallották Beller Barnabással a fenntarthatatlan fogyasztói társadalomról.
Hírek.